Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Egy szép kerek évforduló, kérem szépen, Jean de La Fontaine 1621-ben született július 8-án. Róla fogunk megemlékezni és az ő alakját felidézni, kivel mással. Katona Csaba történész lesz a segítségünkre. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok, és valóban gyönyörű kerek évforduló. Én pedig nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így alakult, mert azt gondolom, a Jean de La Fontaine, vagy ahogy egyszerűen csak mondani szoktuk, La Fontaine, ő is egy olyan figura, aki így nemzedékeken át mindenkinek úgymond része lett az élete szövedékének, olyan értelemben, hogy La Fontaine állatmesék, és aztán nagyon sokszor már a keresztnevével is gondolom, mert hogy La Fontaine is állatmesék.
Ennyi. És közben ő sokkal több mindent tett le az asztalra, meg ráadásul Jean volt.
Ráadásul Jean volt, pontosan, mint oly sok más Jean a francia történelemben, és hát ráadásul, hogyha kicsit foglalkozni akarunk az ő személyével, meg az életével, akkor egy nagyszerű lehetőség áll rendelkezésünk, amivel én élni is szeretnék, mert magamhoz ragadtam egy kötetet, ugyanis a magyar irodalomnak egy páratlan zsenie, Radnóti Miklós foglalkozott egyebek mellett vele, és azt gondolom, hogy nála szórakoztatóban senki sem tudott La Fontaine-ről írni, úgyhogy én Radnótit sűrűn fogom idézni. Már csak azért is, mert látni fogjuk, hogy a prózaíró Radnóti is milyen rebekül forgatta a tollat, úgy mellesleg La Fontaine kapcsán, de lássuk először magát La Fontaine-t. Tehát, és aztán majd szépen rácsatoljuk, hogy hogyan is miként interpretálta ezt az életet.
Jó, szuper.
Radnóti Miklós 1943-ban egyébként, gondoljunk bele az évszámba,
igen,
és aztán Radnóti halálába. Nos, hát Jean de La Fontaine Château Thierry-ben született, és ugye 1621. július 8-án, tehát 2 nap múlva lesz, ha jól számolom, éppen 400 éve, hogy meglátta a napvilágot. És hát alapvetően nem rendeltetett ő arra, hogy a francia irodalom meg a világirodalom jelese legyen, mert hát Párizstól kb. 100 kilométerre található ez a hercegség, ahol ő meglátta a napvilágot, hogy már korábban is említettem, és jó módban élt az apja, édesapját úgy hívták, hogy Charles, tehát Károly, és úgymond az volt a feladata, hogy az erdők és mezők őreként szolgálja az uralkodót.
Már irigyem.
Ugye? Az a probléma, hogy a mi Jeanunk kicsit urbánus típusnak bizonyult, és ez nem igazán passzolt hozzá ez a munka, fogalmazunk úgy, mert miközben simán betogatódhatott volna, hogy átvegye édesapjának, úgymond ezeket a feladatait, nem ezt tette, ő egészen mással foglalkozott, egész egyszerűen nem hozta izgalomba a természet szépsége, úgyhogy lehet, hogy helyet kellett volna cserélned vele. Ő ehelyett tanulni kezdett, például latin nyelvet. Ez komolyan felkeltette az érdeklődését. Elhanyagolta az ógörögöt ezzel szembe. Ez később nagyon-nagyon megbánta, mondván, hogy az ógörög meséket, hiszen ugye rengeteg ógörög szerzőtől merített, ezeket dolgozta föl ugye a maga korának, a megfelelően a maga korának a szellemiségében, ezeket nem tudta eredetiben olvasni, és erre utólag azt mondta, hogy hát ez nem igazán a ő világa. Viszont a latint azt elég komolyan vette, jogi tanulmányokat folytatott, meg is szerezte annak idején a megfelelő végzettségét. A baj azból fakadt, hogy a szülei elhatározták, hogy hát valami normális életet biztosítanak számára, és elhatározták, hogy megházasítják. Na most ez nem neki való volt, hogy finom legyek. Tehát 20 ezer liv hozományt kapott a feleségével, ami ugye hát elég jó hangzik. Lássuk be, hogy Marie Éricard, így hívták a feleségét, 16 éves volt a hölgy, ő egy picivel idősebb, de gyakorlatilag az a házasság épp úgy nem működött, mint a felügyelőség, és ez az a pont, amikor egy picit átadnám a szót Radnótinak fellapozván itt a államlevő könyvet, idézem. 26 éves, mikor megházasítják, és a vizek és erdő felügyelőjének, tehát hogy az édesapja pozícióját megörökölvén nevezik ki. A csodálatos nevű hivatalt apjától örökli, de nem nagyon buzgolkodik benne, a fizetését felveszi, és Párizsból ügyel fel az erdőkre és a vizekre. Vessük össze a család életével. A házasságát pedig lassacskán egészen egyszerűen elfelejti.
Az szép. Hát feltalálta a távmunkát, ugye már akkor?
Én azt gondolom, hogy minden tekintetben. Ezzel együtt született egy gyermeke, de szerintem a házasságról minden mást elmond, és akkor megint Radnótit idézem. Fiát más neveli, mikor társaságban évtizedek múlva találkozik vele, meg sem ismeri. Nagyon rokon szenves, feleli, mint egy mentegetőző, amikor figyelmeztetik. Barátai hosszas unszolására egyszer meglátogatja feleségét is. Chateau Thierry-be utazik. A szolgálólány persze nem ismeri. A madame itthon van? Kérdi. A madame Vecsernyén van, feleli a lány. Köszön és elmegy. Egyik barátjánál megvacsorázik, ott alszik, jól érzi magát, egy napot még ott tölt, eszik, iszik, beszélget, s harmadnap reggel a forduló postakocsival visszatér Párizsba. Az izgató kérdezősködnek sajnálkozva elmesélő, hogy feleségét nem is láthatta, mert Vecsernyén volt, mikor nála járt. Na most, ha lehet olyat mondani, hogy önző zseni, akkor azt gondolom, hogy ez itt tökéletesen megfogható. És ezt az úriembert valójában beszippantja Párizs, és bőven elmúlt 30 éves, mondjuk úgy, hogy ilyen laza életvitelt folytat a városban, amikor elkezd igazán komolyan irodalommal foglalkozni. És merít az ókori szerzőktől, de ugye azért egy másodpercig se felejtsük el, hogy ebben az időben ez teljesen bevett dolog, tehát nincs ilyen, hogy plágium, meg hogy motivumokat nem illik átvenni, vagy hogy ez egyáltalán kínos lenne, vagy jogi kategória lenne, hanem fogja magát, és merít Ezópusztól, vagy Aeszópusztól, egészen pontosan Phaedrusztól, tehát az ókori szerzőktől, és ezeket interpretálja a maga korába. Fennmaradt róla egy olyan, talán anekdotának nevezném, hogy ez az ember valójában esetlen volt, tehát képtelen volt ellátni saját magát, mindent helyette intéztek el, nem boldogult az élet ügyes bajos dolgaiba, ezt azért így láthattuk ugye a házassága kapcsán például.
Igen.
És hogy egy ilyen, már bocsánat a kifejezés, ilyen tüketlen figura volt, akinek mindent elintéztek. Na most van róla egy olyan sztori, hogy üldögélt a Párizsból Versailles felé vezető úton, és mindenki nézegette az arra futó kocsikból, hogy ki ez az úriember, aki néz maga elé, és mosolyogva megállapítják, hogy na hát ez Lafontaine. És fúj a szél, Lafontaine nem érdekli. Esik az eső, Lafontaine nem érdekli. Elázott, aztán megszáradt, mert fújt a szél, aztán újra elázott, és ezt egészet tulajdonképpen észre se vettem be, valahol a távolban járt a szeme, és hogy ez az egész így egy ábrá tökéletesen megmutatja azt, hogy mennyire úgymond ügyetlen ember volt. Na most ehhez képest Radnóti egy teljesen más értelmezést vett elő. Ő azt írja róla valójában, hogy itt arról van szó, hogy roppant kényelmesen és roppant tudatosan beleállt abba, hogy helyette úgyis elintéznek mindent, és mit foglalkozzon ő ezekkel a hülyeségekkel.
Aha.
És ugye ez egy elég éles fordulat, most akkor idézem megint Radnótit. Szabad ember nem csak lélekben, testben is. Életrajzírói megemlítik, hogy barátai kisé válveregetően jó fiúnak hívják, tanácsokkal látják el, útba igazítják, fegyelmezik, nevelik, de elintézik helyette ügyes bajos dolgait is. És ez a fontos. Ez az utóbbi megírni neki, hogy gyereknek tartsák. A bonom valójában anarchista. Ha unja a társaságot, fel kell és sétálni indul. És tulajdonképpen de kicsit olyannak ábrázolja Radnóti, mint amikor Berger fölpattan a asztal tetejére a Herben, és ugye
mégsem
sem megbotránkoztat mindenkit. Ugyanakkor azonban a megbotránkoztatás rétege alatt ott lapul az a fajta elismerés és ízség, hogy a fiatalember megmeri tenni, ugye az idős hölgy föl is pattan vele az asztal tetejére, tárgyalni, Berger magával rántja. És kicsit nekem ezt a figurát hozza Lafontaine, megint csak Radnótit idézem, meghívják ebédre, ebéd után érkezik. Ez még napjainkban is súlyos vétség, nem a Lafontaine századába. De néki szabad volt. Elérte azt, hogy nem vették komolyan. Miért késett így, elkérdik tőle? Egy hangya temetésén volt feleli, követte a kertben a menetet, a gyászoló családot visszakísérte a bolyig, és megszerkesztette a sírfeliratot. Elérik neki. Szóval ez a korai anarchista valójában, és azt hiszem, ez talán így jól jellemzi őt, valójában az alkotásnak szenteli az életét, és van, hogy nagyon-nagyon sokáig dolgozik egy-egy munkán, és ami vele kapcsolatban még kiemelendő, és erre már itt utaltunk, hogy azért nem csak állatmeséket írt ő. Tehát ezt ne felejtsük el. Ugye az állatmeséi valójában, és szinte az összes munkája, az nem az állatokról szól. Ugye az állatok azok gyakorlatilag embereket jelenítenek meg, az emberi gyarlóságot jeleníti meg, az emberi természet, az irisége. Gondoljunk a róka és a holló sztoriára, a tücsök és a hangyára.
Igen, pontosan.
És itt viszont van benne még egy nagy csavar, és erre megint Radnóti mutatott rá szerintem meglehetős élességgel. Az pedig az, hogy se nem tücsök párti, se nem hangya párti. Uh-huh. Tehát, hogy nem teszi a voksot egyik oldalra se. Radnóti konkrétan azt írja, hogy mindenki úgy van vele, hogy hát tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy miről van szó ebben a mesében, akkor a hangya józan önzés, a polgár idegség az mennyire felháborító a költő tücsökkel szemben, viszont volt egy olyan egyetemi oktató, aki meg a tücsök barátja címmel tartott róla előadást, és akkor Radnóti azt írja róla, hogy tücsök barátja volna, hát egyik sem, nem hangya párti, és nem tücsök párti. Un independent, egy francia irodalom történetíró, ezt jelzi a róla egyet szóló fejezet fölé. És tényleg ez a fajta szabad lélek, aki nem adja meg a feloldozást a meséi olvasójának, hogy ez a jó vagy az a rossz, vagy ha megadja ezt a feloldozást, abból meg egyértelmű gúnnyal derül ki, hogy valójában az emberi gyarlóságot gúnyolja ki. Ugye nekem az egyik nagy kedvencem az Egerek országgyűlése, nem tudom, emlékeztek erre a sztorira.
Ez pont nincs megképzelgem.
Na, ez egy roppant érdekes dolog. Hát nem olyan hosszú piac, fellapozom a könyvet, szerintem megír annyit, hogy megismerjük. Tehát, a patkányokat, egereket, ezen kártékony vendégeket irgalmatlanul folytogatta, csak nem végképp kipusztította egy kegyetlen úr, gyilkos kandúr. Ezen halálos ellenség fejőre ők ugyan elég szitkosz átkot szórnak, de erejükben nem bízván vélek lándzsát törni nyilván túl szívűek valának. Egyszer március havában, az évnyíló szakaszában a kandúr elindult, és bárkeresni szerte széjjel járt, hogy erről értesüljének, kik még áldás vérszomjának martalékai nem valának, országgyűlést hirdetnek a patkányok az egerekkel, és megnyiták fontos beszédekkel. Egy tapasztalt egér felállás lelkesedéssel prédikálta. Uraira, a kandúr bennünket széltire gyilkol, és nemünket veszéllyel fenyegeti, nincs más mód korlátozására, mint csengett gyűjtkötni farkára. Midőn magát az álomnak, az éjjeli nyugalomnak karjai közé veti, ekkor minden lépéseit meghalván gyilkos körmeit kiki elkerülheti. Harsogó tett és követi egy dicső javaslatot, minden vita csetepaté nélkül elfogadtatott. De kivégezhetné életét kockára vetni, csak egy sem találkozott. Mindegyik szabadkozott, egyik ügyetlennek vallá magát, s bosszúsággal hallá, hogy őt tűzték ki célul. Másik azt állítja, józan esze annyira helyén van, hogy a kandúrhoz nem nyúl. Mindenkinek volt mentsége, s így lőn a gyűlésnek vége. Hát, ez nem egy happy end, ezt lássuk be.
Igen.
Kellő cinizmusra az jutott az eszembe, amikor a Parkinson törvényű színű remek könyvben azt olvastuk, hogy nem véletlen, hogy még egy bizottságnak sem állítottak szobrot.
Igen, tehát... pontosan. Meg a fogjuk meg és vigyétek, ugye?
Így, pontosan, így van. Tehát az elvirányítást átvettük, most már csak valaki csinálja meg.
Igen.
És hát vannak neki ilyen írásai is, mint például a Szerelmes Kurtizán című válogatott szép históriáknak a gyűjteménye. Ilyen emberek fordították és magyarították, és ez mindent elmond róla, mint Rónai György, Babits Mihály, Jékeli Zoltán. De tényleg a magyar irodalom legjobbjai, és én nem véletlenül említettem itt Radnótit is, hiszen ő is foglalkozott a fordításával. Úgyhogy megfelelő interpretációban magyarul is hozzáférhetőek az ő művei. Ne felejtsük el Gustave Doré rajzait, hiszen leginkább ugye a modern korban egyebek mellett ettől lett híres. És hát még egy nagyon fontos mondat szintén Radnótitól, hogy hogyan mutatkozott meg úgymond az ő szabadsága? Mindig volt valami komoly pártfogója. Tehát ez nagyon lényeges dolog, hogy egyebek mellett azért tudott alkotni, mert valaki mindig mellé állt. Volt, hogy a pénzügyminiszter, máshol özvegy arisztokrata hölgyek, és így kezdett el alkotni. Egyébként a egyik legelső munkája Terencius, tehát meg egy jó római szerző, Afer Eunuch című színdarabjának az adaptációja volt, tehát egy Eunuchról írta az első úgymond sikeres munkáját, és vele kapcsolatban azt írja a Radnóti, hogy a szabadsága abban is megmutatkozott, hogy, és megint idézem, ha egyik pártfogója meghal, összeszedi holmiát, s másikhoz költözik. Szabad ember módjára él azoknál is. Ma úgy mondanánk, nem voltak gátlásai. És össze akarom foglalni ezt az egészet, abból az derül ki, hogy van egy önkívül öntörvényű irodalmi zseni, akinek valójában van egy másik életműve, és ez pedig az élete. És innentől kezdve, és itt egy picit szerintem komorabbá válik ennek az egésznek a leírása, az már döntés kérdése, hogy egy végtelenül határtalanul szabad emberként írjuk le, vagy pedig, mint annyi más művész, tisztelet a kivételnek, mert azért van persze bőséggel, ez az öntörvényűsége átcsapott abba a fajta gátlástalanságba, amit Radnóti is megpendített, hogy valójában ez a szabadság, ez egy bizonyos ponton túl a gátlástalan önzésnek majdnem, hogy a eleven szobrává adta le Fontaine-t. És ez persze elválik a műveitől, mert a művei zseniálisok, az nem kérdés, és számomra roppant szórakoztató azt látni, hogy a zseni ír egy másik zseniről, itt most Radnótira gondolok, de itt az emberben mégiscsak marad egy kérdőjeli gyerkölcsi vonalon.
Hogy igen. Akkor, figyelj, hogy Csaba, egyébként életében ő már elismert irodalmárnak számított Franciaországban, tehát a király
költeményei, színdarabjai, azok hogy futottak?
Vagy futották őket, ismert a köznép?
Uh-huh. Abszolút, a köznép az túlzás, hogy az ő köznép az nem feltétlenül járt színházba, de ott, ahol kellett, tehát hogy a király udvarban ő igenis egy elismert figura volt, számíthatott természetesen nem egyszer a király, személyesen az uralkodó támogatására is. És pontosan azt a fazont hozta, amiről az előbb beszéltünk, róla azt írta például Ten, ugye, hogy még egy másik kiváló embert idézzünk, hogy Molière, Labruyère, Boileau az uralkodót megkímélték, hogy annál jobban gúnyolhassák a többit. La Fontaine a királyt is kineveti, és megteheti. Megteheti, tehát elnézik ezt neki, és igen, ott áll mögötte nem egyszer az uralkodó támogatása. Pontosan azért, mert hát vagy például kik voltak a támogatói, hát például Fuki a pénzügyminiszter, ugye nem keverendő Fusié valaki, ugye egy évszázaddal később jött, de ő például komoly támogatója volt, és miután Fuki bukik, hát pénzügyminiszterekkel ez megesik, nevezetesen börtönbe került, tehát ez így esett. Rögtön lett egy új támogatója, Bujinyon hercege, aztán jött az Orleáni hercegné, tehát mindig akadt, aki mellette volt, és igen, ott volt a király udvarnak is, minimum az elnézése is volt, hogy a támogatása. És természetesen nem felejtsük el, hogy hát a király az nem más, mint ugye 14. Lajos. Miben mutatkozik meg esetleg a köztük levő, azt mondom, hogy vita, mert a királlyal nem vitázunk a 17. században, tehát ez nem egyenrangú film, hogy egyfajta lojalitás mégis működött La Fontaine-ben, tehát miután Fouquet börtönbe zárták, ő akkor is úgymond lojális volt Fouquethez is, és 14. Lajos, aki roppant mód kedvelte egyébként ugye La Fontaine-nek a műveit, abban azért egy picit gátat vetett neki, hogy ezt a fajta Fouquet iránti lojalitását nem igazán tudta tolerálni, és az akadémiára csak harmadik nekifutásra választották be, és hogy ebben állítólag a királynak is volt némi nemű szerepe. De körülbelül ennyi volt a negatív töltete a úgymond a kettejük viszonyának, kapcsolatnak mindezni, mert nagyon-nagyon ne felejtsük el, hogy egy királlyal csak egy királynak van egyenlő kapcsolata, legjobb esetben.
És egyébként a francia irodalomban, az iskolákban ő egy nagy alak, tehát ugyanúgy, mint nálunk abszolút, mondjuk, ha már mondtad Radnóti, tehát őt is ugyanígy oktatják, és a nemzeti panteon egyik, irodalmi panteon egyik oszlopos tagja ő, ugye?
Szóval ő ugye egy világirodalmi szinten tudott alkotni a 17. században, ami azért nem ugyanaz természetesen, mint ugye a későbbi időszakok. És hát az elismertségéről csak egyetlen dolgot hol nyugszik, a Père Lachaise-be, tehát a francia nemzeti panteonba 1817-be vitték ide ugye a földi maradványait. De 1695-ben halt meg 73 évesen, az a korban igen hosszú.
Szép kor akkor, igen.
Abszolút mértékig. És hát tulajdonképpen az időskoráról keveset tudunk, ugye pár évvel a halála előtt, bő egy évtizeddel a halál előtt lesz akadémiai tag, és hogy állítólag időskorában érezte azt, hogy az életvitele nem igazán volt mintaszerű, és akkor még árnyaltan fogalmaztam, és hogy néhány Zsoltárt lefordított franciára egyéb nyelvekből, tehát kicsit ilyen talán ilyen belső megbánással vagy késztetéssel, de hát nyilván nem ez az életművének a meghatározó dolga, viszont visszatérve valóban arra, tehát egyrészt életében elismerték azáltal is, hogy az akadémia tagja lett, holtában elismerték azzal, hogy a Père Lachaise-be temették le, a mai napig ott nyugszik, tehát egy általános elismerés övezi. Már a 19. század végén, amikor így elindul a modernkori emlékezetpolitika, szobrot emelnek neki, úgyhogy ő abszolút része a francia.
Egyébként aki azt gondolja, vagy úgy az állatmeséin keresztül ismerkedik a munkásságával, azt ezt talán kevéssé érti, meg aki mondjuk nem tud franciául, az még kevéssé, mert hogy egy igazi nyelvi művész volt, egy nyelvzseni volt ő, ahogy bánt a francia nyelvvel. Én valahol azt olvastam róla, hogy pont ez az, ami a klasszikusok sorába emelte őt.
Igen, és ezt egyébként Radnóti is kiemelte, hogy például azért nehéz őt fordítani, mert olyan nyelvi játékokat helyezett el, ugye a 17. században vagyunk, azért azt ne felejtsük el, amiket majdnem hogy lehetetlen visszaadni a fordítással. Tehát, hogyha valaki veszi magának azt a bátorságot, hogy nagy merészen neki a La Fontaine-t fordítani, akkor nem idézőjelben csak a tartalmat, hanem a formát is meg kell próbálni interpretálni, és Radnóti Miklós, tehát aki azért ugye nem a magyar, hanem az egyetemes költészetesen ilyen, ő írja azt, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga van az embernek. Nagyon nehéz dolga van, sőt, akkor ha belelapozok a könyvbe, akkor ugye ő azt írja róla, hogy La Fontaine-t minden fordító, ami meséírót és nem költőt fordította, visszaadták a mesét, amit különben La Fontaine is kölcsönzött csupán, és a forma gyakran, ahogy épp kijött. Igényes és kiváló műfordító is megnyújtotta az imént elemzett kukorékoló sorokat, észre sem véve, miről van szó, és föntebb elemzi, hogy a kakas kukorékolását hogyan jeleníti meg tökéletes alexandrinus formába adott esetben. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan szinten a fordítóinak egy része, sőt, túlnyomó része a tartalomra fókuszált, hogy nem fordított figyelmet arra, hogy a forma mennyire fontos szerepet játszik, hogy egy-egy hang hogyan adja vissza mondjuk az adott állatnak az általános bocsájtott hangját és ehhez hasonlót. És hogyha La Fontaine-t akarunk fordítani, akkor erre is figyelni kell, mert veszít az értékéből. Jól lehet sodró a történet, amiről ír, meg szórakoztató, de ez a forma hozzá tartozik. És megint mondom, ezt nem én mondom, ezt Radnóti.
Igen, tehát, kicsit François Villon jut eszembe, az őt is hányan, hányféleképpen, hány
aztán a Faludinak sikerült, talán a legjobban, igen.
Hát Rainer Maria Rilkének van egy verse, ahol előfordul az a rímpár, hogy Áber Kandeláber, és ha jól emlékszem, és remélem jól emlékszem, Tóth Árpád fordította ezt le úgy, hogy ám a lámpa.
Jó, de jó.
Na, ugye.
Az arhaikus Apolló.
Igen.
Hát innen is láthatjuk, hogy a műfordítás nem kevésbé nehéz feladat, mint maga egy eredeti zseniális műnek a megalkotása.
Hát egyáltalán nem, hát engedjük meg még egy sort, tehát így, hogy Eckhard Sándor hogyan elemezte La Fontaine egyik sorát. A francia versor zárt alkotó cezúrája, melyet az üblös U és egy szájtátó O hang előz meg, a záró K üres zörgése, pontosan fotografálja a fontos mozdulatot, majd a sor második felének rohanó esése a sajt lepottyanását, a zuhanást a tompa színezetű magánhangzó sora festi alá. Nem állítom, hogy én ezt értem.
De jó hangzik.
Valóban.
Igen. Hát Csaba, nagyon köszönjük, nagyon szuper, tényleg kicsit túlláttunk az ismert mesén, és sok információt
igen
kaptunk.
És egy hallgatói üzenettel zárnánk, a tücsök meg a hangya találkoznak, azt mondja a hangya a tücsöknek, ha mész a Perlashez temetőben, mondd meg La Fontaine-nek, hogy elmehet a... Egy ilyen tovább gondolás az ő munkásságának, igen.
Nekem az a sonda gyanúm, és itt most picit rá szeforok Radnótira, aki ugye azt írja, hogy mindig pártotlan, hogy azért La Fontaine életvitelében mintha letette volna a voksot a tücsök mellett.
Igen, igen, abszolút. Hát köszi még egyszer, jó munkát, szép napot neked.
Jó meseolvasást kívánok mindenkinek.
Szia, szia. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Jean de La Fontaine alakját. Megyünk tovább rövid hírekkel.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.